kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szász Edit vagyok. A fák megfelelő ápolásának ismerete rendkívül fontos, hiszen ezáltal ki lehet védeni a szükségtelen és szakszerűtlen facsonkításokat. Marosvásárhelyre korlátozódva megnézzük a mai műsorunkban, hogy van-e a városnak faápolási stratégiája, milyen fákat találhatunk a város területén, milyen lehetőséget nyújt a város a zöldövezetek kialakítására, van elegendő szakember, hogyan távolodtunk el a körülöttünk lévő természettől. Többek között ezekre a kérdésekre próbáljuk a választ megkeresni dr. Kentelki Endre kertészmérnökkel, a Sapientia kertészmérnöki tanszéknek az adjunktusával. Továbbá Szabó Gergely Lóránd faápoló szakemberrel is beszélgetünk, aki a marosvásárhelyi Sapientia tájépítészetmérnöki szakán végzett, most viszont a budapesti fa vizsgáló és kataszteri osztályon dolgozik. Elmondása szerint a szakma sajnos még nem különült el a zöld felület fenntartástól. A faápolást egy külön szakmaként kell tekinteni. Ismeri a marosvásárhelyi fáknak az állapotát, így hát vele is beszélgetünk. Maradjanak rádió közelben.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A faápolásra egy külön szakmaként kell tekintenünk, hiszen nagyon összetett folyamat a városi területeken, a fák nem érzik otthon magukat, ezért nagyon sok káros tényezőnek vannak kitéve, folyamatos ápolásra és figyelésre van szükségük. Dr. Kentelki Endre kertészmérnöknek szívügye az, hogy minél több szakembert tudjanak biztosítani a jövő számára, olyan szakembereket, akiknek akár külföldi tapasztalataik is vannak, és szívesen hazajönnének, és saját közösségükben kamatoztathatják szakmai tudásukat, akár a tájépítészet, akár a faápolás területén.
Közös projektünk volt, amiben a városi kertész kollégák is, a igazgató és a kolléga szívesen segített. A tájépítész és kertész hallgatóknak tartottunk egy gyakorlati bemutatót, hogy hogyan is kell kinézzen egy faápolás. Itt elsősorban két típusú technikát mutattunk be, az egyik az alpin technika, tehát ugye alpinista ismeretek szükségesek is, hogy fel tudjanak mászni, tehát főleg olyan fáknál használják ezeket, amit nem lehet megközelíteni, csak is kötélen lehet ezeket leápolni, és van a kosaraskocsis technika, ami gyakorlatilag kosaraskocsiból ápolják a fákat. Természetesen a marosvásárhelyi kertészeti részről is a kollégák ott voltak. Ott volt, van éppen két diákunk is, és az igazgató is valamikori diákunk volt, már nagyon rég végzett nálunk. Ők nagyon nyitottak a faápolás kérdésében, ezért mikor a technológia és a pénzügyi lehetőségük adott volt, akkor ők meg is vették a faápoló például egy fakop műszert, hogy minél jobb rálátásuk legyen. A problémák talán, hogyha lehet ezt így megfogalmazni, nem a városi kertészetnél adódik, hanem azoknál a helyzeteknél, mikor kilicitálják, vagyis a fákot, az útsorfákat különböző cégeknek kiadják, hogy azokat idézelbetéve ápolják, és ez az ápolás pedig csonkításba megy által. Úgy gondolom, hogy a városi kertészet fel van készülve, talán hiányosságaként nincs elég emberi erőforrásuk, nincs elég emberük, hogy ezt az egész várost el tudják látni, ezért akiknek kilicitálják, végeznek olyan munkát, ami hát jó értelemben véve és finoman fogalmazva felháborító faápolás címszó alatt. Összességében annyit mondanák el még evel kapcsolatosan, hogy kétségtelenül nagyon fontos, és tudomásom szerint, mivel én nem vagyok képviselője a városi kertészetnek, mert egyáltalán a zöld felület karbantartásnak, én egyetemi tanárként vagyok itt, de van egy pici rálátásom, igenis van nekik is egy fakataszterük. A fakataszter gyakorlatilag azt takarja, hogy ezeket a fákat nyilván tartják. Tehát minden egyes fát nyilván tartanak, és követik többé-kevésbé, és talán ezt őkén elmondják, hogy mennyire sikeresen az állapotukat. Van egy ilyen rendszerük, tudomásom szerint, amibe folyamatosan követik, de természetesen több ezer fáról beszélünk. Na most, hogyha őszinte akarok lenni, vannak kétségeim, hogy mindezt napra készen tudják vezetni, de nagy vonalakban adottak a lehetőségeik, hogy mondjuk egy jó fakataszterezést végezzenek. Itt, amit mi bemutattunk, az egyik volt diákom, ma ugye Budapesten tájépítészként dolgozik a Főkertnél, ő a legnagyobb budapesti zöldfelület fenntartó cég, és ott éppen a faápolás és fakatasztelezési hivatalnak az egyik vezetője. Gyakorlatilag ő is egy fakatasztelezési programot mutatott be, hogy igenis nagyon fontos, hogy a fák naprakész állapotukat tudjuk követni. Ez, hogy milyen mértékű, ezt a kollégák tudják majd elmondani. Mi civil kezdeményezésre, ugye a Pandó Egyesülettel együtt és az egyetem támogatásával Marosvásárhelyen felmértünk több mint 10 000 fát. Ez a U3 program keretén belül zajlik. Ez egy nyitott program, bárki be tud lépni, meg tudja nézni akár, hogy Vásárhelyen milyen fák vannak, és esetleg milyen állapotban vannak. De ez egy civil kezdeményezés, és hát elsősorban csak abban segít rávilágítani, hogy egyáltalán milyen növényállományunk van, milyen állapotban vannak ezek a növények. És itt hát nyugodtan mondhatom, hogy a marosvásárhelyi civileg nek körülbelül 200-300-400 fát köszönhetünk, és a tájépítész-kertészmérnök diákoknak a 10 000-et. Tehát, hogy nekik ez egy szakmai gyakorlat is volt. Tehát nagy vonalakban Vásárhelyen van egy civil, és tudomásom szerint van egy szakmaibb fakatasztelők is, amit a kollégák a városi kertészetnél, meg az 5 felület karbantartásnál figyelnek és vezetnek.
Körülbelül melyik, vagy milyen fák találhatók itt ugye a város területén, melyek azok, amelyik régebbről megtalálhatóak, vagy mi az, amit most esetleg ültetnek, vagy mi a trend? Van ebben is egy trend, amit követni kell?
Mindenben vannak trendek, de kétségtelen a legfontosabb az, hogy ismerjük az adott zöldfelületnek, a faállományának az egészségi állapotát, ugye, mert ezek különböző veszélyesi forrást is jelentenek. Azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag Vásárhelyen nagyon bizonyos szempontból egyhangú, de bizonyos szempontból is az egyhangúság, ez azt jelenti, hogy hát nagyjából egy olyan 30-40 nemzetségbeli fákról beszélünk, ugye fafajtákról, aztán persze sokkal több van ebben, de a megszokott, könnyen előállítható, az itteni faiskolában föllelthető fafajokkal találkozunk. Ami talán probléma, hogy ebben nem igazán van koncepció, és ezeknek az ültetésében, hogy egy-egy sétálunk egy úton, és az útsorfák, ugye, tehát, hogy ők szegélyzik. Ha kihalt, akkor egy teljesen más nemzetség vagy fajt ültetnek oda, tehát eléggé rendszertelenek, és nincs egy előre kigondolt. Ez például nagyon sokat segítene nekünk, hogyha a fakatasztelezés napra készen lenne, mert mutatja, hogy akkor az a fa nagyon rossz állapotban van, és ki kell vágni, és akkor helyette már föl kéne készülni időben, hogy egy ugyanolyan fafajt ültessünk oda, hogyha ez indokolt. De mindenképpen úgy gondolom, hogy át kéne gondolni az egész faültetési és fakatasztelezési stratégiát, hogy mit akarunk, milyen irányba akarjuk vinni ezt az egész zöld felület gazdálkodást. Talán itt is látok, hogy finomabban fogalmazok hiányosságokat, hogy próbálják, és ezt meg is értem a kollégákat, nehezen utolérni magukat, nagyon kicsi létszámmal dolgoznak, és hát nem nagyon van idejük, hogy a jövőbe gondolkozzanak. És igen, ezt ha megnézzük nagyobb városokban, Kolozsvár, de hát ne említsem Budapestet, rengeteg szakember dolgozik, külön vannak faültetési részleg, külön van külön faápolási részleg, van külön fakatasztelezési részleg. Tehát ők már nagyon komolyan és nagyon nagy szakmai háttérre rendelkező csapattal dolgoznak. Itt sajnos azt látom, hogy a városi kertészet az elmúlt évtizedben talán a politikumnak is köszönhetően eléggé visszafejlődött. Tehát itt évtizedekről beszélünk. Ha visszatekintek a 90-es évek elején, hogy mennyien dolgoztak ott, ugye zöldföld fenntartásba, akár virágok kiültetésében, ma hogy állunk, hát elég szomorú a szám. De hát én ebben nem vagyok otthon annyira, hogy én ezt mérlegeljem megfelelőképpen, de mindenképpen egy nagyon pici létszámmal, nagyon kevés emberrel, nagyon kevés szakemberrel rendelkeznek, hogy ezt a nagyvárost megfelelőképpen tudják ellátni. És sajnos ebből adódik, hogy hát különböző cégek licitációján elnyert zöldfelület fenntartása nem szakszerűen történik ezeknek az ápolása, fenntartása.
Vannak olyan régi fák, amelyek értékesek, amelyeket meg kell védeni? Ugye ott van a Vársétányon is az a szép fasor. Azon kívül van még ilyen értékes fa a városban?
Vannak, ugye nyugati ostorfákról beszélünk a Vársétányon, ugye 100, és ez például Magyarország szempontjából is egy fontos üzenete van. Na most ezeket a fákat, és azt tudni kell, hogy a fák városi környezetben alapvetően nem érzik jól magukat. Tehát, hogy ők a természet közelségében érzik otthon magukat. Mi próbálunk egy ilyen műkörnyezetben, nyugodtan mondhatjuk, és egy szennyezett, sokféle szempontból szennyezett környezetben. Itt a szennyezésről értem nem csak a mondjuk téli sózásból adódó, vagy a kipufogó gázakból kibocsájtott különböző anyagok, éppen a fény, nek a szennyezése is. Tehát maga a fényforrás is tud szennyezni, ugye az esti megvilágítás, hogy meg tudja zavarni élettanilag ezeket a fákat. Tehát egy ilyen környezetben ezek a fák aránylag messze nem élnek annyit, mint a természetben található társaik, és ebben a környezetből adódóan rengeteg problémákba ütközünk mi, akik a fákat szeretjük, és mondjuk figyeljük, hogy gyakorlatilag majdnem felét élnek, ha élnek, és egy csomó kártevő, korokozó, milyen életanilag le vannak romolva ezek a fák. Ez olyan, mint egy beteg ember. Hát a városi környezetben látjuk, hogy ugyanakkor ilyenek az emberek is. Tehát nem egy ideális környezet. Ilyenkor a betegségek jobban megtámadják, a különböző korokozók, kártevők, gombás betegségek. Ezáltal gyengül a fa struktúrája, sokkal jobban, hamarabb tönkre megy, különböző odvasodások megjelennek, ne ad Isten, egy kocsi tolat hátra leüti a fának a törzsét, ott már sebek keletkeznek, ott már egy odvasodásnak lehetőséget ad, rengeteg problémát ad az, mikor például különböző vezetékeket vezetnek, és akkor összetörik, elvágják a fa tartó gyökereit. Tehát, hogy csomó veszélyességi forrás van, és ezért van például Nyugat-Európában is, hogy ezek a különböző építetők, fa zöldfelület karbantartók, fejlesztők, építészek együtt dolgoznak. Tehát ez nem működik. Ma már például nem engedik meg, hogyha van egy ilyen, hogy bernárdi fasorunk, és ugye itt az értékekről beszéltünk, hogy ott például egy vezetéket elvezessenek. Mivel olyan károkat és vissza nem fordítható károkat okoznak a fa gyökerében, ami a fát akár veszélyessé is teszi. És a városi környezetben ugye ez egy elég nagyon fontos kérdés, hogy akkor ez a fa mennyire veszélyes. Kidől, rádől, emberek vannak rengeteg, és a Vársétányról beszélünk, ugye nagyon forgalmas részről is van szó. Tehát rengeteg összetevője van ennek a feladatkörnek, és együtt kellene dolgozzanak rengetegen, de sajnos nem ezt látom, a harmónia ezen a szinten nem működik, és akkor ami érték is akár 100-120 évvel ezelőtt ültetett fasorainkat sem megfelelőképpen ápoljuk, mivel ezek nagyon költségesek. Tehát nem felejtsük el, hogy az idős fáink, ami akár mondom eszmei értékkel rendelkeznek, mert például a bernárdi fasor ugye nevezik az ostorfákat, hogy abban az időben volt elültetve, és mi marosvásárhelyi magyarok nagyon erőteljesen kötődünk hozzá, hogy ezt meg fent tudjuk tartani, és mint emlék, és nem csak, hogy fenntartani, hanem a jövőben talán mint emlékképet is, egy új, mondjuk ugyanebből a nemzetségből, ugyanebből a fasorból leszaporítani növényeket, és mondjuk majd idővel cserélni, mert egyre rosszabb állapotban vannak, de megtartani a jellegét, ezért előre kell gondolkozni, együtt kell dolgozni a nagyon sok szakembernek, építésztől, tájépítész, kertészmérnök, ugye, kon keresztül, hogy ezeket közösen, hosszú távon fent lehessen tartani, és a másik pedig, mondtam, anyagi szempontból a faápolás az nem egy olcsó műfaj, mivel idős fákra, hát gondoljunk bele, mindig én a fáktól nem tudok eltekinteni, a számom olyan, mint az emberek. Az idős emberekre sokkal jobban oda kell figyelni. Sokkal több gyógyszerre van szükségük, más, sok mindenre jobban oda kell figyelni, mint ismételem most magam. Tehát, hogy ebből a szempontból náluk is az ápolási munkák, a rendszeres odafigyelés sokkal nagyobb mérték. És hát ezt a városnak lehet azt mondani, hogy anyagi helyzete is, nem tudom, hogy milyen anyagi helyzettel jár, de elsősorban a szakmai és hozzáállás szempontból is nem mindig kielégítő, hogy hogyan állnak hozzá egy ilyen kérdéshez. Itt a civil kezdeményezések nagyon jók, és ezekre oda kell figyelni, az értéket meg kell tartani. Én itt is mindenképpen óva intenék, mert ugye szoktam mondani, itt vannak világos zöldek, sötét zöldek is, hogy a faápolás, és ezt látjuk Nyugat-Európában is, hogy a faápolás néha hoz olyan döntéseket, hogy ki kell vágni fákat. Csak itt a hitelesség kérdése nagyon fontos. Mikor azt látja a város lakó, hogy itt esztelenül vágnak fákat láncfűrésszel, semmi szakmaiság nincs mögötte, akkor én értem azt, hogy teljesen elvesztették a hitelüket azok az emberek, akik akár mondjuk jóindulatulag is nagyon komoly szakmai háttérrel próbálják ezeket a fákat, és itt elsősorban nem a fa kivágása a lényeg, a fápolásnál nem ez a legfontosabb szempont, de hogyha azt mondom, hogy ez a fa már menthetetlen, és közveszélyt jelent, akkor igenis ki kell vágni. Csak itt mögötte egy közös megbeszélés kell legyen, egy nagyon fontos szakmai ismeret, szakmai háttér, hogy hitelesek maradjunk. Mert akkor az ottani közösség el tudja fogadni, hogy azt a fát ki kell vágni. De nem az a módszer, hogy reggel 5-kor kimegyek, és kivágok több mérdeklenő fákat, és utána azt mondom, hogy mi ott se jártunk, mert ugye van erre is precedens, tehát a valamikori régi polgármester idejében történtek ilyen idézőbe téve faápolások, hogy gyakorlatilag akkor vágták ki. Én azt gondolom, hogy hiteltelenné váltak bizonyos szempontból, és félnek az emberek, mert féltik azokat a növényeket, szeretik azokat a növényeket. Hát ez kéne, és ez egy hosszú folyamat, hogy visszanyerni, kommunikálni. Nagyon fontos a kommunikáció. Aval a közösséggel, vagy azon a helyen, ahol faápolás történik. Milyen beavatkozás történik, és miért történt ez? Most egy egyszerű példát mondok, például Budapesten kírják, hogy na ez a fasor ápolásra kerül. Azelőtt lesz egy közös megbeszélés. Kimennek, különböző ugye felméréseket végeznek, azt elmondják, tehát hogy az embereknek. És olyankor nem az történik, mint például nálunk megtörténhetne, ugye, hogy akkor oda mennek, hogy a fát leápolják, és akkor mondjuk nem a bili tartalma kerül a nyakába, hanem egy kávéval kínálják meg. Én értem, hogy ez miért van ez, természetesen a hiteltelenség. És hát ez is egy szakma. Tehát azt szoktam mondani, nem az a lényeg, hogy odaláncoljunk minden fához magunkat, hanem egy olyan szakmai alázattal, és a fák és a növények iránti szeretettel kell ezekhez nyúlni, hogy hitelesek maradjunk, és utána szerintem mindenki el tudja fogadni, hogyha éppen az a helyzet áll fel, hogy egy fát ki kell vágni. Utolsó helyzetként. De addig mindent meg kell tegyünk, alá kell támaszunk, hogy rendben van, és ezeket az értékeket 100-150 éves, de akár 40-50 éves fákról is, akár 20 éves fákról is beszélünk, bármilyen növényről, tisztelettel, alázattal kell majd hozzájuk nyúlni, és akkor talán anyagilag is sokkal kifizetődőbb lesz az egész zöld felület karbantartás, fenntartás. Rövid példát mondok erre. Minden évben azt látjuk, hogy hát visszacsonkítják, nagyon erőteljesen visszavágják ezeket az ágakat, hogy a villanyvezetékhez ne érjenek fel. Hát van egy biológiai alaptudásunk, mikor azt mondjuk, hogy minél erőteljesebben visszavágunk valamit, akkor minél erőteljesebben fog nőni. Tehát, hogy lehet, hogy az a kidobott pénz, ha megfelelő szakszerű ápolást végeznek, akkor nem kéne minden évben visszavágni azokat a fákat. Elgondolni, hogy milyen típusú fákat ültetünk, vagy éppenséggel azokat a vezetékeket berakni. Ugye ma már látjuk Európa szinten nincsenek a levegőben vezetékek, tehát föld alatt vannak elvezetve ezek a vezetékek. De ha mégis nekünk még ez ugye elég nagy beruházás, nem tudjuk, akkor olyan fasort, vagy olyan növényeket ültessünk, amelyeknek a növekedési ereje, a habitusa ennek megfelelően fog növekedni az elmúlt években. Tehát, hogy feladat van, úgy gondolom. Ezért fontos, hogy én egyetemi tanárként egy dolgot tűztem ki célul, hogy biztosítsak lelkem nyugodalmára olyan szakembereket, akik képesek ezt a szakmát, ezt a szemléletet továbbvinni, az alázatot, a növények iránti szeretetet, és az is, ha már mondjuk 3-4 évig kint dolgoztak Budapesten, és a hajlandóságok egyértelműen megvan, hogy hazajönnének, legyen igény rájuk, ez már a politikum, a különböző gazdasági szféráknak a háttere kell, hogy biztosítsa, hogy igenis ezeket a gyerekeket hazahozzuk. Elnézést kérek, gyerekek, ezek már ugye tájépítész mérnökök, és hát van, aki még úgymond szakosodott mérnök is. Tehát 24, 25, 26, 27 éves fiatal emberek, akik üzenetként hazajönnek, megmutatják a kollégáiknak, hogy ez most gyakorlatban hogy zajlik, és én nagyon jól tudom, hogy az, akit én sikerült annak idején megfertőznöm, az a 5-6-7 ember, abból 3-4 szívesen hazajönne, ha lenne rá igény, és megfizetnék. Tehát, hogy én nekem ez a feladatom, hogy kint szakmát gyakorlatban is, nem csak elméletben, gyakorlatban is elsajátították, és nagyon híres ottani fafenntartó cégeknél, ma már állami cégeknél is dolgoznak, de kétségtelenül, hogy ők, és ez a két ifjú kolléga is, akik itthon voltak, egyértelműen az üzenetük egyik az volt, hogy ők igenis hazajönnének, ha lenne rá igény, és ezt tisztességesen megfizetnék, és ebben ők partnerek lennének. Most a rádión keresztül remélem meghallja az, aki meg kell hallja, és akkor én szívesen segítem ezt, hogy igenis azok a fiatalaink, akik már ebben szakképzettek, hazajöjjenek, és minél pozitívabban, szakmai alázattal és növény szeretettel tudjunk majd hozzányúlni Marosvásárhely, és nem csak Marosvásárhely, hanem Erdély fájhoz.
Hogyan látja ezt a várost? Vannak-e lehetőségek, vannak-e olyan terek, ahol zöldövezetet lehetne kialakítani fasorokkal, sétányokat? Hogyha arról beszélünk, hogy zöldövezet, akkor általában mindig az a vége, hogy egy kis füves területet látunk, de hogy semmi fa. Tehát, hogy a fát azt úgy valahogy kifelejtik a zöld terület kialakításakor.
Én kertészmérnök vagyok. Ebből fejlődött ki, mint szakág a tájépítészmérnökök. Én az ősi változat vagyok ebben. Annyi a hozzáadott értékem, hogy én alapítottam ennek a szaknak, és nem csak én, hanem nagyon sok kollégával együtt sikerült úgy gondolom, hogy elég szép szintre elhozni ezt a képzést. Összességében azt gondolom, hogy itt is, mivel már vannak szakembereink, egy olyan területet kéne, ma már Nyugat-Európában a főépítész mellett tájépítész is van. Egy olyan csapatot kéne összerakni, aki a jelenlegi állapotot felmérve, ismerve, a múltat és annak akár várostörténeti, művészeti, mondjuk kinyugodtan etnikai kérdésekben és magyarság tudatában benne van, hogy ennek milyen szerepe volt, akkor igenis merjen gondolkozni a jövőre, és olyan terveket, zöldföldi gazdálkodási terveket kivitelezni, a bevonva a várost ebben, mert a szakmának ez egy fontos része, mert nem magunknak tervezünk, ott lakóknak, hogy olyan élhetőbb várost lehessen kialakítani, ami nem az egyik a percről a másikra megy. Sajnos azt látom, hogy ahhoz, hogy hosszú távon tervezzünk, nem elég egy-egy utcácskát megnézzük, nem elég egy bizonyos teret kinézzünk magunknak, hanem összességébe kell lássuk ezt a várost. Fel kell mérni, hogy hogy állunk mi négyzetméter lakósra kivetített, az Unió által elért például 22 négyzetméter per lakó zöld felület arányokkal kapcsolatban. Egyáltalán mi van itt nekünk, mivel rendelkezünk, és abból honnan, hova akarunk eljutni. Ez egy nagyon komoly feladat, és hát sajnos még ezt látom, hogy nem indult el ez a folyamat Vásárhelyen, ha bár most már a szakmai háttér többé-kevésbé biztosított. Kétségtelenül itt mindig valami után futunk. Tehát, hogy nem, ez talán nagy dolgot és újat nem mondok, hogy mindig a problémákat próbáljuk besöpörni, problémákat próbáljuk megoldani, és ezt napi szinten a kollégáktól is ezt látom. Tehát, hogy valahogy föl kéne nőjünk arra a helyzetre, hogy kicsit tovább lássunk a mai napi problémákon, lássuk, hogy ezt a várost milyen irányba szeretnénk vezetni. Itt pedig mindenképpen azt gondolom, hogy nagy szerepe kell és legyen a mindenkori vezetésnek. Hogy mennyi és mekkora hangsúlyt fektet város zöld felület jövőjére. És hát én ezt remélem, hogy ebben az irányba is, mivel a minden adottságunk megvan, hogy elmond is a jelen és a jövőt is fogjuk látni. Én még nem látom ezt a képet. Ellenben azt tudom mondani, hogy ezelőtt, ha 20 évvel megkérdeztek, vagy 10 évvel ezelőtt, akkor még nem tudtuk biztosítani azt a szakmai hátteret, olyan embereket, olyan tájépítész mérnök embereket, akik mondjuk Magyarország, Angliába, Franciaországba gyakorlatoztak, és már van egy szakmai tapasztalatunk. Gyakorlatilag az idén 2022 második felében ünnepeljük a 10 éves a tájépítészeti képzésünk, tehát egy nagyon-nagyon fiatal gyerekcipőbe járó képzésről van szó. Hál' Istennek, hogy a romániai szintű képzések között nem szép tőlem azt mondom, de úgy gondolom, hogy az élen állunk, attól eltekintve, hogy egy úgymond nem állami egyetem vagyunk, magánegyetemként, a Sapienci Egyetemként. A kollégáktól ezt a visszajelzést kapjuk, de az elmúlt, nyugodtan mondhatom, 7 évben kibocsájtott tájépítész kollégák, és látva, hogy milyen irányba fejlődtek, büszkén mondhatom, hogy képesek bármikor helytállni, akár ilyen jellegű kezdeményezésekre, vagy felkérésekre. Tehát, hogy már van egy, nyugodtan mondhatom, egy ilyen 50-70-es létszámú csapat, Hargita, Kovászna, Maros, Arad, Szatmár, Várad környék, ugye nagyon Erdély különböző részeiről jönnek diákok hozzánk. Tehát, hogy van már egy ilyen csapat, akik ennek eleget tudnak tenni, úgyhogy hajrá, tessenek használni. Mi előállítottuk, én csak ezt tudom mondani, nem vagyok abban a döntéshelyzetben, sem politikai, sem egyéb más döntéshelyzetben, hogy akkor ezeket tudjam hasznosítani. Nekem az a feladatom, hogy nyugodt lelkiismerettel azt tudjam mondani, hogy képesek ezek a szakemberek, tájépítészmérnök szakemberek helytállni. Úgy gondolom, hogy erre nyugodtan biztosíthatom, és büszkék is vagyok azokra a kollégákra, tájépítész kollégákra, akik ma tevékenykednek szerte az országba, és akár mondjuk a Kárpát-medencébe is.
Beszélt arról ugye, hogy mindenben van trend, amit követni kell, és akkor egy picit szeretnék rátérni arra, hogy itt a fák kapcsán, hogy, és most egy kicsit kilépve akár Vásárhelyről is, hogyha valaki kiköltözik vidékre, tudjuk azt, hogy mindenki szeretne gyümölcsfát, de hogy ezen túl, a gyümölcsfákon túl, melyek azok a fák, amelyeket szívesen látnának az emberek, akár a kertjükbe, házuk előtt, hogy díszítse a teret, vagy melyek azok a fák, amelyek eltűntek itt például. Régebb láttam az útszéleken jegenyefákat, most már nem igazán látok sehol. Ezekkel mi történt?
Hát azok valamikor ugye útszólfaként voltak beültetve, árnyékot biztosítva. Az is a 60-as évek, 50-es, 60-as években volt egy ilyen kezdeményezés, utána a 90-es évek után, mivel a forgalom hatványozódott, és hát veszélyességi forrásokra hivatkozva kivágták az összeset. Kétségtelenül azóta légkondik használat nélkül lassan már nem tudunk mozogni, hát az is befolyásolta, de én azt mondom, hogy 2001-ben ugye kutatómérnökként dolgoztam Belgiumban több mint 2 évig, és ottani kerteket is elég erőteljesen figyeltem. Ami veszély fönnáll, az, hogy falvaink, községeink kezdnek urbanizálódni. Olyan növényállományt használunk, mivel gyakorlatilag az állattenyésztés, a kertészkedés, egyáltalán a fenntartás nagy mértékben visszacsökkent. Láthatunk akár egy kis faluba is, valamikor mondjuk volt ott egy 200-300 tehén, ma egy van. Gyakorlatilag azt látom községi, városi szinten, mint Nyugat-Európában is, hogy az a trend irányába mozdultunk el, hogy lassan nem lesz a falun egy tyúk se, vagy éppenséggel följelentik, akiknek tyúkja van, mert zavarja, hogy a kakas kukorékol. Tehát urbanizálódik, kezdett urbanizálódni. Rózsa Péter barátom mondta, volt, hogy nem mondom a falut, hogy hol voltak, és hogy reggel arra ébredt, hogy fűnyírók zajára. És hát ez az nála neki nagyon furcsa volt, mert falun nem a fűnyíróknak van a helye. Hát de természetesen le kellett nyírják ott a füvet, mert ugye nem volt állatállomány, nem kaszáltak, ma már úgymond díszkertekként vannak jelen. A régi parasztház és a parasztház portának a növényállománya, ami díszített és haszont is hozott, ugye, mert kettőség, az mindig benne volt, annak eltűnőben vannak a növényei, sajnálatos módon, ezt külön el is szoktam mondani, és fel is hívom a figyelmet. Ez abból adódik, hogy már nem hasznosítjuk. Tehát akár, most nagyon egyszerűt mondok, az eperfának a szerepe, ugye a tyúkudvarban, hát lehultak az eper, és ez nem mondjuk egy bajárathoz ültetjük, mert láttam egy-két helyen ilyent is, hogy a nyakunkba hújjon a lepotyogó eper, akkor annak megvolt a szerepe. A tojássárgája sárgább volt, hasznosították a tyúkok, labdarúzsától kezdve, tehát rengeteg régi fafajunk van, cserjefajunk van, virágjaink vannak, lágyszárú növényekről beszélve, amik kikoptak, vagy kikopóban vannak, ha lehet ezt mondani, mert még vannak azért helyeink, hál' Istennek, Erdélyben, ahol még valamilyen szinten gazdálkodnak és használják. De a tendenciák és a trendek, ilyenkor kéne azt mondjuk, hogy rendben van, de hogy mi az érték, mi az, és milyen irányba akarunk haladni. Ugye azt látjuk ma már, hogy gyakorlatilag a városlakók ugye nagy része hát nagy mértékben kiszolgáltatottak. Tehát bármilyen szinten, élelmiszertől kezdve, energiától kiszolgáltatottak. A falusi környezetben, a vidéki környezetben is ez a tendencia, hogy gyakorlatilag akik már oda kiköltöznek, nem a mezőgazdaságból élnek, hanem a táj és a környezet adta lehetőségeit begyönyörködnek jó esetben. Tehát ezt kéne eldönteni, hogy vajon nekünk mi a jó. Mennyire akarunk függőkké válni sok minden szempontból, és milyen tendenciákat akarunk tovább segíteni, elősegíteni. Tehát, hogy ez egy nagyobb léptékű történet. Én a személyes meglátásom szerint ez az urbanizáció községi falu szintjén is elég előteljesen megjelenik, és ma már itt, ha már visszatekintünk, ugye Nyugat-Európában is ilyen alvó falvak, amikor gyakorlatilag arról szól, hogy az illető bemegy a közvetlen városba, és kimegy aludni. Tehát ezért nevezik ezeket alvó falvaknak, tehát hogy ma már ugye a gazdálkodás, mint olyan egyre háttérbe szorul. Szerintem nem jó az irány, és a másik nagyon-nagyon fontos probléma ezáltal, mivel olyan emberek kerülnek ki, költöznek ki, ezeknek a szemléletük is más. Az igényük is más. És hát azt a vidéki gazdálkodás, falusi gazdálkodásból adódott tájképet, és nagymértékben szeretnék a saját képükre megváltoztatni. Lásd, ha visszatekintünk egy kicsi falura, vagy egy községre, ugye, hát ott nem nagyon látunk emeletes házakat. Tehát a faluképnek a változása, és a falukép, most ugye épített örökségről beszélek, de avval együtt járó tájépítészeti értékekkel együtt nagy mértékben erodálódik, erózió van, és hát ezt hivatottak egy kicsit a tájépítészek is meggátolni, és megtalálni azt az útat, ami kétségtelenül az idő nem fog megállni. És az időt meg nem lehet visszafordítani. De megtalálni azokat a közös értékeket, pilléreket, amiket talán nem szabadna feladnunk.
Olyan szempontból is gondolom, hogy ezért fontos, mert mindig arról beszélünk, hogy ugye visszanyúlunk a gyökereinkhez, a régi hagyományainkat újraélesszük, akárha gasztronómiáról beszélünk, vagy építészetről, és akkor végülis ez is a része a mi hagyományunknak, az, hogy milyen növényekkel vagyunk körülvéve, tehát, hogy ezt is bele kellene valahogy kalkulálni ebbe, amikor arról beszélünk, hát hogy megőrizzük.
Együtt megy, együtt kéne működjön ez a történet, csak sajnos van egy nagyon érdekes tanulmány, ami, hát az a neve, ha angolról fordítom szó szerint, hogy növényvakság. Ez nem azt jelenti, hogy a növények vakok, hanem az emberek nem ismerik a növényeket, és a növényeket ma egyáltalán a környezetünkben található élő növényeket, azokat tárgyként kezeljük. Nagyon egyszerű példát mondok erre. Szoktam egy ilyen kis tesztet végeztetni, mikor meghívnak ide-oda, és gyakorlatilag kiderül, hogy az embereknek 95, nyugodtan néha mondhatom, 100%-a nem ismeri azokat a növényeket, amit körbeveszi őket, és a nagyon uzuális, egyszerű, hétköznapi növényeket, amikor én még nagyapámmal sétáltam, természetesen nem latinul, akkor ő minden növénynek tudta a magyar megfelelőjét. Mert együtt élt vele. Tudta, hogy azoknak mik a szerepük. Ma, ha sétálunk, és mondom, nem csak városi, akár községi szintjén is, tesztelek, akkor az a gyakorlat, hogy a Facebook logót nem akarok mondani semmi más, tehát nagyon sok márkának a logóját fölismerik, de maga a növénynek, ugye, hát mi úgy szoktunk mondani, növény határozás szempontjából, például a levélből nem ismerik fel a növényeket. Tehát a tapasztalatom az, hogy megváltozott ez a világ, az értéktelen dolgokról nagyon sokat tudunk mesélni, akár egy pici rajzol, és el tudjuk mondani, hogy milyen gyár, mit csinál, mivel foglalkozik, és az a növény mellett, amit naponta elmenjünk, fogalmunk nincsen, hogy hogy hívják. És ez egy nagyon előteljes realitás, ez Nyugat-Európában, hogy ennek a pszichózisát keresték, elég komoly tudományos kutatások is kerültek napvilágra, hogy hát gyakorlatilag mi is ebben az irányban, de nagyon gyors léptekkel haladunk. Ha én azt mondtam ezelőtt, nyugodtan mondhatom, ugye 2001-ben voltam Belgiumban, tehát hogy 20 évvel ezelőtt, hogy ezt mi nem fogjuk tudni ilyen, vagy hál' Istennek nem fogjuk ilyen gyorsan utolérni őket a rossz irányba, hát elsősorban a rossz irányba állunk nagyon jól, és hát ott vagyunk, hogy tényleg nem ismerjük a növényeket. És ahhoz, hogy igazán változás történjen, az első és a legfontosabb, hogy ismerjük, hogy kik vesznek körbe minket, és azoknak milyen igényeik vannak. Ha ezt egy picit sikerül megváltoztatni, és nem tárgyként kezelünk, és mindenki, mikor megy haza a munkahelyéről, a tömbházlakása vagy magánlakása közvetlen környezetébe körültekint, és azt mondja, minden nap Ma már ugye a technológia adott, igenis használjuk. A mobiltelefonnal lefényképezem, vannak különböző applikációk, amik megmondják többé, kevésbé, helyesen vagy helytelenül. De ha érdekel, akkor hát gyakorlatilag ugye ezektől a növényektől függ, hogy mi oxigént tudunk venni, csak ezt mi elfelejtsük. Tehát az érték a pénz irányából van megközelítve, és hát azt nem figyelünk, hogy ma egyáltalán, hogy levegőt vehetünk, kinek köszönhetjük ezeket. Megváltozott ez a világ, úgy gondolom, hogy és egyre rosszabb irányba megy. Én remélem, hogy fölébredünk a 24. órába, hogy mik az igazi értékek, és példának okáért fogjuk ismerni ezeket a növényeket. Meg tudjuk nevezni magyarul. Esetleg el tudjuk mondani, hogy milyen értékei vannak, gyógynövény értékei is. Mert nagyon sok rége, például a paraszkertekben nagyon sok dísznövénynek gyógynövény hatásait is nagyon jól ismerték. Ma nem ezt látom, és hát ezen kellene rengeteget változtatni. Tehát szomorú tény, és ez nem vicc, hogy a növényvakság, hogy úgy megyünk el növények mellett, hogy fogalmunk nincsen, hogy most éppen ez milyen növény, és az, hogy milyen igényei vannak, az nem, de mondom, ha márka logókat itt felmutatok, középiskolába is 100%-ba felismerik, de ha felmutatok egy juhallevelet, akkor mindenki kezd vakarózni, hogy az vajon micsoda. Tehát egyszerű példát mondtam.
Reméljük, hogy az üzenet az eljut a kedves rádióhallgatókhoz, akihez kell, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, dr. Kentelki Endre kertészmérnököt, a Sapientia kertészmérnöki tanszék docensét hallották.
Hogy velem nem törődtél, épp hogy elviseltél, én már nem bánom. Hogy szeress engem, úgyis a kényelmetlen, én már nem várom. Csak annyit kérek tőled, ha érted, hogy ne vágd ki minden fát. Legalább néha-néha lazíts egy fél órát. Hogy magad alatt mágod, egyszer majd belátod, én már nem nézem. Azt, hogy hallgass én rám, ott fenn a magas létán, én már nem kérem. Csak annyit kérek tőled, ha érted, hogy ne vágd ki minden fát. Legalább néha-néha lazíts egy fél órát.
Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Szabó Gergely Lóránd, A Szapiencia tájépítészmérnöki szakán végzett, most jelen pillanatban a budapesti favizsgáló és fakataszteri osztályon dolgozik, viszont haza kívánkozik, hogy itthon tudja kamatoztatni a szaktudását. Ismeri a Marosvásárhelyen uralkodó helyzetet, a fák körül, a fák állapotát, és reméli, hogy majd itthon tudja kamatoztatni a külföldön is megszerzett tapasztalatait. A következőkben vele beszélgetünk.
Már lassan 3 éve itt élek kint Budapesten, elég szaggatottan volt lehetőségem otthon lenni húzamosabb ideig, de az itt léti időszakom alatt is volt szerencsém a meccési időszakban úgymond néha kocsikáznom, és láttam, hogy a mikéntje mi a vásárhelyi fák meccésén, ugye tavaszi időszakban nem sokat változott, szóval én úgy gondolom nem sokat változott még a múlthoz képest.
Milyen állapotban vannak az itteni fák, milyen problémákkal szembesülnek a fa metszők, a faápolók, hogyha jön az idő, mikor ápolni, metszeni kell a fákat, mi a legnagyobb probléma jelen pillanatban?
El szeretném különíteni elsősorban ugye a városi fáknak ezt a fasori részét, amelyek így az útmenti fasorokat jelentik, és ugye Vásárhelyen van egy jó pár nagyobb zöld felület park, amelyeken a fák más állapotnak örvendenek, mint olyan. Mindenféleképpen a parkokban jobb állapotnak örvendenek a fák. A fasorokban történnek azok a metszések, amelyeknek a során egy olyan mértékű lombkoronavesztés következik be, amelyek úgy élettanilag, mint esztétikailag nagyon-nagyon leredukálják a fát. Ez nem vezet túl jó állapothoz. Nagyok a sebfelületek, ugye a fák minden évben újra kell hajtsanak, nincs egy egészséges habitus, egy egészséges kinézete a lombnak, így maga, mint fa élettani szempontból elég alárendelődik a gyors munkavégzésnek, a légvezetékeknek a felszabadításának, szóval inkább én ezt láttam, hogy ez a prioritás, mint sem az, hogy szakszerűen legyen alaposan megmetszve a fa, amelyhez éppen kimegy az az emberke, aki elvégzi ezt a munkát.
Akkor a parkokban levő fák, azok jobb állapotban vannak, azokat jobban karban tartják, ápolják, vagy azokkal nincs
probléma? Igen, én azt tapasztaltam, meg most így a várban is, ami szakmai nap keretén belül, hogy amely fát megápoltunk, ott azok a fák kevésbé lettek ennek a behatásnak alávetve. Szóval ott is vannak hiányosságok, mert vannak több fán, vannak olyan visszaszáradt ágak, amelyek elég nagy veszélyt tudnak jelenteni. Ez a hárs is, amit mi megmetszettünk, egy ilyen volt, és úgy érzem, hogy ezt például tudtuk szakszerűen orvosolni. Viszont azok a fák tényleg nem lettek úgy megmetszve, ilyen kopasz fejremetszés jelleggel, mert ez a legközelebb álló szakkifejezés, amely úgy a városi fáknál, az útsorfáknál történik. Ott megvan az a normális koronaforma, amelyel kell rendelkezzen a fa parkokban, szóval ott többnyire még egy élhető állapot áll fenn.
Dr. Kentelki Endre ön előtt elmondta, hogy a fák nem igazán érzik jól magukat a városi környezetbe, de mégis melyik az a fajta fa, amelyik talán egy kicsit jobban bírja a gyűrődést, hogy mondjam.
Épp a tegnap volt szó az oktatásról is, hogy most itt Budapesten a Magyar Agrár és Élettani Tudomány Egyetemen a szakmérnöki oktatáson, hogy na akkor melyik fák azok, amelyek igenis várostűrőek, mint olyan. Hát nagyon kevés, szóval ők nem ide lettek teremtve, mi őket, ezt fontos tudni, hogy egy nagyon ideális állapotból, ugye, ami alapvetően az erdő, mi behurcoltuk ezeket az élőlényeket, és nem nagyon van olyan fa, amelyről el lehet mondani, hogy na, akkor ez a városba való. Szóval ezt nagyon fontos tudni, viszont vannak olyan fák, amelyek jobban bírják a városi környezeteket, a környezetet. Ilyen például az akácfa, a fehér akácfa, ő elég masszív darab, ő jobban bírja a városi viszontagságokat, de így átfogóbban a keményebb fájú fák, amelyek talán úgy inkább ültethetőek alapvetően a városi környezetben.
Igen, itt Vásárhelyen elég sok helyen láthatunk gyümölcsfákat is, akár útszéleken, tömbházak között, mennyire bírják, vagy ezeknek a termését mennyire ajánlott, vagy nem ajánlott akár elfogyasztani.
Én alapvetően olyan véleményen vagyok körülbelül, mint a gyógynövények kapcsán, szóval így út mellől nem szedünk gyógynövényt. Én úgy gondolom, hogy gyümölcsöt azért nem kell túlságosan aggódni, hogy bármilyen problémánk lesz, hogyha egy tömbház udvarába ültetett gyümölcsfának a terméséből eszünk vagy fogyasztjuk. Alapvetően úgy tapasztaltam itt Budapesten is, hogy a gyümölcsfáikhoz valamilyen szinten jobban tudnak ragaszkodni az emberek, főleg, hogyha termő is. Így igen, nálunk is előfordul, elég gyakran, főleg ugye a szilvafák, amelyek igen gyakoriak, de alapvetően nekik nem az a szerepük a városban, az én véleményem szerint ugye, hogy termést hozzanak, hanem hogy a díszítő értékük legyen meg, és minél inkább egészségesek legyenek azok a fák.
Hogyha zöld felületekről beszélünk, itt külön kell választani a fát és magát a zöld területet, vagy valahogy így területrendezési szempontból, vagy ápolási szempontból, tehát úgy gondolom nem a fa mettő ápoló rendezi a füvet is, vagy?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és ez erről szó volt az önkormányzati képviselő úriemberrel is, hogy ez egy fontos dolog, hogy a fa ápolás, mint olyan, és a fa metszések, ugye a zöld felület fenntartás keretében belül, a zöld felület fenntartás egy ilyen átfogó fogalom, ide, úgy, ahogy ön is tetszett mondani, a fűnyírástól kezdve a virágkiültetésig, faápolásig, így beletartoznak a dolgok, viszont mint szakág, mint szakma, ez a faápolás nagyon is el kéne rugaszkodjon, és külön kéne választani ettől az egyvelektől, mint olyan, mert ezeknek az élőlényeknek az ápolása egy nagyon komoly szakmai tudást igényel, és nem gondolom úgy, hogy a zöld felület fenntartáson belül dolgozók kell mindent megcsináljanak. Szóval az, aki nyírja a füvet, elülteti a virágot, utána felmegy a kosárba, megápolja a fát, visszamegy, metszi a rózsát, stb. Szóval ez nem szabad így működjön. A zöld felület fenntartáson belül a szakágok elkülönülnek, el kell különülniük. Ugye még ez nem, én úgy gondolom, ez nem nincs így konkrétan Marosvásárhelyen, de fontos ezt a kérdést latolgatni, és ezen elgondolkodni a jövőben, hogy mennyire adunk érvényt konkrétan csak a faápolásnak, mint külön szakma.
Kérdés az, hogy van elegendő szakember, gondolom most már van, vagy lenne elegendő szakember.
Igen, hát ebben bízunk, hogy el tudunk az ilyen események, meg az ilyen alkalmak által egy kicsit a népszerűségének behatni ennek a faápolásnak is, mint olyan, hogy tudjanak az emberek róla, a szakemberek is esetleg egy kicsit felbuzduljanak, hogy ez létezik különálló módon is. És igen, itt akik kint tanulunk Budapesten, erdélyi szapiencián végzett diákok vagyunk konkrétan ötön. Egyikünk már otthon van, Sepsiszentgyörgyön, ő részben tevékenykedik ilyen téren, de mindnyájan mi bízunk abban, akik itt kint vagyunk, hogy majd ezt a szakmát, hogyha hazavisszük, akkor ezt népszerűsíteni tudjuk, és a meglévő szakembereknek is, meg annak a csapatnak, aki esetleg ezzel foglalkozik, ezeknek a számát tudjuk bővíteni, és még mélyebben, mélyhatóbban foglalkozni ezzel a szakmával.
Milyen jó példákat tudnak esetleg hazahozni ugye Budapestről, amiket itthon is lehet alkalmazni, amit hát könnyen lehet itthon alkalmazni, nem? Tehát rövid távon, tehát hogy minél hamarabb változás következzen be.
Hát rövid távon igazából ez érdekes dolog, mert ugye a fák szempontjából a rövid táv is így évekre kinyúló periódusok. Minden esetre egy olyan stratégia, amely alakulóban van, és ami belett úgymond mutatva egy kicsit ízelítőként a várban is. Van sok alapvető dolog, amelyet bele kell ittatni ebbe az egész vezetésbe, hogy úgy nevezzem. Szóval az, hogy ezeket a fákat ugye az első évtől kezdve elkezdjük ápolni, adott esetben szakszerűbben, akkor ennek az eredménye, meg ennek a ciklusa, a folyamata, ez nem tud olyan gyorsan, itt egy 3-5 évek telnek el, ameddig valóban látjuk azt a jó eredményt. Ezért is nagyon fontos az, hogy ne csak abban az évben történő eredményt lássuk. Szóval na, akkor most idén is vissza kell vágni az ágakat, hogy ne csapdossa a légvezetéket, vagy ne árnyékoljon be ezt meg azt. Szóval ezek nem ilyen éves tervek, hanem ezek hosszú évekre nyúló tervek kell, hogy legyenek, mert ezek a fák adott esetben generációkat tudnak túlélni. Erre kell törekedjünk, mint szakemberek, hogy az, amit munkát én megcsinálok ma, az adott esetben 30 év múlva is úgy tudjon megjelenni, hogy az a fa egészségi állapotán nem feltétlenül látszik meg, és tudjon dolgozni majd 30 év múlva is egy szakember rajta, kényelmesen, és nem a szakszerűtlenség miatt nehézségekkel küzdködve.
Lát lehetőséget Marosvásárhelyben? Lát olyan tereket, helyeket, ahol esetleg ki lehetne alakítani akár egy sétányt a fasorokkal, vagy ahova még lehetne fákat ültetni? Tehát, hogy van lehetőség még itt itthon a városban?
Hát én úgy hiszem, hogy igen, szóval, hogyha ezt nem hinném, akkor valószínűleg nem kívánkoznák már annyira az, hogy ezt a szakmát, meg tapasztalatot így otthon is tudjam végezni. Én úgy hiszem, hogy igen, és a fásításra mindig is kell hangsúlyt, és úgy érzem, hogy úgy gondolom, hogy anyagi hátteret is biztosítani. Igazából igen, ha most sétányokról beszélünk, ugye ott van a Bolyai utca is egy eléggé kultikus és szép hely, akkor különböző egyetemi területeken is ezeket ki lehet alakítani. Én úgy gondolom, viszont azt tudni kell, hogy a fáknak kell hely. És mindaddig, ameddig ez nincs iktatva a tervezésbe, ez nagyon nehéz lesz olyan fahelyeket találni, amelyek hosszú távon egy fának életteret tud biztosítani. Szóval ez egy fontos tervezési kérdés lesz, úgy gondolom, a jövőben, amely konzultálást és kollaborálást fog igényelni.
Szabó Gergely Lóránt, faápolási szakértőt hallották. Kedves hallgatóink, a mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Találkozunk jövő héten is ugyanebben az órában. Én Szászadit vagyok, további kellemes hetet kívánok önöknek.